minden kedves jelenlévőt a Múltról mindenkinek sorozatunk mai rendezvényén. Ez a sorozat ad nekünk lehetőséget arra, hogy a megye társadalomtudománnyal foglalkozó kutatóinak legkisebb termésének fórumot adjunk, de voltak már előadóink az ország más tájékáról és a határon túlról is. Ezzel egyenértékűen fontosnak tartjuk, hogy a saját kollégáink is bemutathassák legfrissebb termésüket, mint ahogy ez a mai alkalommal is meg fog történni. Bizonyára önök is ismerik kedves kollégánkat, Gottfried Barna főlevéltárost, akinek ő egy évvel ezelőtt mutattuk be, 2011. decemberében, a Nagyszabolcssal közösen elkészített művét, a Székely hadosztály története című kötetet. Barna tovább folytatta a kutatásait ezen a területen, és most arra vállalkozik, hogy két 20. századi katonatiszti életutat mutat be. Mielőtt átadnám neki a szót, el szeretném mondani, hogy a honlapunkon olvasható az a felirás, amelyben várjuk mindazoknak a jelentkezését, akiknek van első vagy második világháborús dokumentumok, fényképük, naplójuk, vagy bármilyen más írásuk. Ma reggel bejött hozzánk egy nagyon kedves hölgy, szépkorú, és azt mondta, hogy hadd mutassa már meg ezt a könyvet, amelyet ő írt, és a gyermekei nyomtattak ki 20 példányban, és röviden elmondtam, hogy milyen történetet vetett ő ezekre a lapokra. Megkértem, hogy legyen szíves, adja már ide, hogy be tudja mutatni, és megnézzük, hogy hát ha esetleg valamilyen más fórumon meg lehet majd jelentetni. És akkor most adnám át a szót Barnának, tehát két katonatiszti életukkal ismerkedhetünk most meg.
Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szinte természetes módon, hogyha én valamiről egy ideje beszélek, az valamilyen formában összefügg a Székely hadosztály történetével. Amint a meghívón is látszik, a meghívón egyébként Verbőci Kálmánnak az arcképe van. A Sapka Rózsán látszik a Székely hadosztály eredeti jelvénye, ugye a fehér alapon a nap és a hold. Ez még annyit a jelvényhez, hogy sok helyen elterjedt a kék alapon nap és a hold, de az az eredeti jelvény, az majd később az a Székely hadosztály egyesület működése során megalkotott jelvény. Tehát mindketten a Székely hadosztályban is szolgáltak, innen a kapcsolat közöttük. Őszintén szólva nem tudom, hogy valaha találkoztak egymással, beszéltek egymással. Az biztos, hogy Kővári tudhatott Verbőci létéről, esetleg viszont is, de adatunk erre vonatkozóan nincsen. Milyen forrásokat használtam én a kutató munka során? Hát elsősorban a hadtörténelmi levéltár akvianyagát, ugye anyakönyvi anyagát, amelyben az 1900 előtt született honvédtisztek személyanyagát őrzik. Ez egy rendkívül értékes iratanyag, nagyon sok tiszt esetében megnéztem ezeket az iratokat, a legritkábban teljesek ezek a személyi anyagok, van akinek a szolgálatba lépésekor felvett anyakönyvi lapja van meg, mint Verbőcinek, ugye 1906-ból, Kővárinak csak 1945-ből van személyi lapja, ami azért nagyon részletesen leírja a korábbi katonai pályáját is. Mondjuk ez sem meglepő, hogy a Kővári eredeti anyakönyvi lapja nincs meg, hiszen ahogy a monarchia duális állam volt, a hadsereg is duális volt, ugye volt a császári és királyi hadsereg és a magyar királyi honvédség. Kővári Marcell a császári és királyi hadseregben szolgált, a 62. gyalogezredben, amely egy erdélyi székely kötődésű identitású ezred volt, hiszen a hadkiegészítési területének legnagyobb része az Maros-Torda vármegye volt, tehát a korábbi Maros-szék. Verbőci viszont honvéd gyalogezredben szolgált, a 21. kolozsvári honvéd gyalogezredben. A Kővári anyaga tehát valahol Bécsben, ha megvan, a Kriegsarchivban van, Verbőcié pedig legalábbis annak egy töredéke hadtörténelmi levéltárban. A hadtörténelmi levéltárból hogy jutottam el az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltáráig, a villamos utat sem tudnám elmondani, de az sem, hogy miért jutott eszembe, hogy megnézem, hogy tiszteknek, ugye akik 1888-ban, 1890-ben születtek, van-e valamilyen anyaga az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárában, hiszen már emberi számítás szerint ugye javakorabeliek, nyugdíjasok 31 néhány szolgálati év után vannak, tehát gyakorlatilag esetleg az 50-es évek elején, 40-es évek második feleben már érik a nyugdíjasok életét, és semmilyen szerepük nincsen. Ott ért a meglepetés, hogy mind a kettőjüknek van az állambiztonsági szolgálatok levéltárában aktája, de erre majd még később visszatérünk. Nem tudok két teljes szakmai pályafutást, emberi életutat felrajzolni, és nem a kutatások végén vagyok, vélhetően soha nem is leszek ott, hanem valahol útközben. Sok mindent tudok róluk, sok minden kiderült róluk, de alapvető információk hiányoznak ahhoz, hogy a teljes életpálya kirajzolódjon előttünk. Verbőci Kálmánnal kezdeném, ő született előbb, 1888. szeptember 23-án született Debrecenben. Nem tudom, miért Debrecenben született, hiszen a 20. század elején, amikor katonai szolgálatba lép, akkor már kolozsvári illetőségű, és az apja pedig Kolozsváron kataszteri, magyar királyi kataszteri főmérnök. 1906-ban fejezte be Verbőci Kálmán a nagyváradi hadaplóti iskolát, 1907-ben hadnagyként lépett szolgálatba, ahogy említettem, a kolozsvári 21. gyalogezredhez. Nagyon érdekes, legalábbis számomra mindenképpen érdekes volt az, ahogyan az eredeti anyakönyvi lapokon jellemezték ezeket a fiatal tiszteket, sőt, amíg ezeket vezették, ezeket az anyakönyvi lapokat, személyi lapokat rendszeresen, folyamatosan jellemezték a tiszteket. Nézzük meg Kővári jellemzését 1907-ből, folyamatosan keverni fel, tehát Verbőci Kálmánról beszélek, tehát nézzük meg Verbőci Kálmán jellemzését, ugyanis a későbbiekben azok a tulajdonságok, amelyek megjelennek ezekben a jellemzésekben, és amelyek esetleg többet elolvasva sematikusnak is tűnhetnek, mégis tartalmazzák azokat az alapvető jellemvonásait, amelyek a későbbiekben kiütköznek majd a pályája folyamán. Tehát az, hogy jó tornász, vívó, úszó, kerékpáros és kiváló gyorsíró, az egy dolog, ez a fiatal tiszt. Nyelvismeretről is beszámol ez a jellemzés. Ugye ő a német szolgálati nyelvet beszélte, itt felhívnám egy érdekes figyelmet. Az anyakönyvi lapra be van jegyezve, hogy a román nyelv elsajátítására a határidőül 1909. szeptember hó vége tűzetett ki. 21. gyalogezred, ugye Kolozsváron vagyunk. Kolozs megye a hadkiegészítési területe, és Kolozs megye környékén, Nagyküküllő vármegye egy része például, gyakorlatilag lakosság magyar és román. Itt egy honvéd gyalogezredről van szó, amelyben a vezérleti nyelv magyar. És mégis egy magyar tisztet arra köteleznek, egyébként szerintem helyesen, hogy tanulja meg a román nyelvet azért, mert a legénység egy jó része román anyanyelvű. Na most, és egy kis kitérőt tennék. Mostanában egy székely tüzérrel, Szántó Lőrinccel foglalkoztam elég sokat. 1911-14-ig terjedő visszaemlékezéséről, és a következőket írja. Az ütek parancsnokát, Szántó Lőrinc egyébként 34. brassói tábori áldozatnél szolgált. Az ütek parancsnoka Heinrich Koch volt. A következőket írja. Aki egy szó nem sok, annyit nem beszélt magyarul, de nem is tudott. Egy közös ezredről van szó, amelyben a vezényleti nyelv német, de senki nem kötelezte a monarchiában Heinrich Kochot arra, hogy tanulja meg a legénység egy részének, ugye a magyar legénység egy részének az anyanyelvét, szemben ugye Verbőcivel, akinek vélhetően meg kellett tanulni a románul. Jelleméről azt írja, hogy megállapodott jellem, vékkedélyű, nyugodt, vezéralkatú. igen jó szellemi képességgel és felfogással, hivatásszerű kötelmeinek teljesítésére megbízható ismeretekkel bír, azokat gyakorlatilag jól alkalmazza. Tehát elméletben ismeri a szakmáját, és a megszerzett elméleti tudást a szakmájában jól tudja hasznosítani. Azt mondja, hogy szolgálatban mi jellemzi. Elöljárók irányában engedelmes és kötelesség szerint nyílt, egyenrangúakkal szemben barátságos és előzékeny, alárendeltjeivel szemben határozott, róluk gondoskodó, bizalmukat bírja. Tehát egy vezéralkatú valaki, aki az alantasairól, a beosztottjairól gondoskodik, és bírja azok bizalmát. Szolgálati rendet behozni és fenntartani tud. Szolgálaton kívül. Feljebb valóival szemben szolgálatkész, előzékeny, figyelmes. Alantasaival barátságos. Jó bajtás, a bajtásiasságra jó befolyást gyakorol. Tehát ez a tiszt érkezik el az első világháborúhoz, a 21. gyalogezreddel kerül a frontra, kerülnek a 12. hadtest részeként Galíciába, és harcolja végig az első világháborút. Ha most végigkövetnénk a 21. gyalogezred útját, Galícia, Román front, Olaszország, az olasz front, ez egy külön előadást megérne. De nézzük a másik tisztünket, Kővári Mózest. 1890. február 11-én a szolnok-dobokai Sajó Szent Andrászon születik Kővári Mózes, Kővári József, haszonbélő és Grün Amália gyermekeként. Kővári Mózes nem készül a katonai pályára, felső kereskedelmi iskolában érettségizik le, gyakorlatilag az első világháború alatt lesz hivatásos katonatiszt. Ahogy az előbb főorvos úr kérdezte, Kővári az önkéntesek közé tartozik, azok közé, akiket később majd a II. Világháború idején karpaszományosoknak hívunk, akik legalább érettségével vagy tanítóképzői vizsgával rendelkeztek, önkéntesnek jelentkeztek, egyéves önkéntesnek tisztképzést kaptak, és tisztek lettek belőlük. Kőváriból a fronton lesz hivatásos tiszt. 1914. augusztus 1-től a császári és királyi 62. gyalogezredben szolgált. A 62. gyalogezred is egyébként, hiszen szintén Erdély ezred, Galíciába kerül a 12. hadtesttel, azonban az első zászlója az már korábban ki volt különítve és Boszniában állomásoztak, tehát az első világháborút Kővári a szerb fronton kezdi meg. 3 év első vonalbeli szolgálat következik Kővári életében. Az ő kitüntetéseit felsorolnám, és ennek kapcsán megemlíteném, hogy még egyszer hangsúlyoznám, hogy 3 éves front első vonalbeli frontszolgálatról van szó, tehát nem békeidőben, nem valahol a fedett állásban szerezte a kitüntetéseit, hanem a frontvonalban. Harmadosztályú katonai érdemkereszt kardokkal, bronz katonai érdemérem, signum laudis kardokkal, első osztályú ezüst vitézségi érem, bronz vitézségi érem, Károly csapat kereszt, és ezt mind-mind vitéz és bátor magatartásáért kapta, a sebesülési érmet kapott 2 csávba. Vitéz csíksomlyói Cikeri István által kiállított igazolvány 1930-ból így szól, ezt is Verből, vagyis Kővárinak állította ki. Alulírót igazolom, hogy Kővári Marcell, vámőr százados, erre majd visszatérünk, aki a világháború folyamán, parancsnokságom alatt, stb. 1917. május 22-én a 10. isonzói csatában tanúsított Vitéz bátor kezdeményezésével igen nagy előnyöket elért magatartásáért, a harmadosztályú vaskoronarend kardokkal való kitüntetésre lett javaslatba hozva. Ez az ügy ekkor nem intéződött el. Tehát a vaskorona rendet végül is nem kapta meg azelőtt Kővári, hogy a háború véget ért volna. 1918-ban az összeomlás, a fegyverszünet megkötése után hazakerülnek. Verbőci Kolozsvárra, Kővári Sajó Szent Andrásra. Verbőci az első pillanattól kezdve aktív, tehát november elejétől. Ugye az őszirózsás összeomlást, a káosz, a fosztogatás, ahogy az zavaros időkben lenni szokott, az űrzavar követte. Fölmerült az igény Kolozsváron, hogy rendfenntartó erőt kellene létrehozni. A 21. ezred maradékából állított össze Verbőci egy tiszti különítményt, amely Kolozsváron és Kolozsvár környékén tartotta fönn a rendet viszonylag komoly eredménnyel. Gyakorlatilag más katonai erő nincs is ekkor Kolozsváron, hiszen leszerelik az ezredeket. Kővári hasonlóan cselekszik, csak ő nem Kolozsváron, Erdély fővárosában, hanem Sajószent Andráson, egy szolnok-dobokai faluban lesz a nemzetőrség parancsnoka. A székely hadosztály megszervezésének dátumát ugye december 1-jéhez szoktuk kötni, amikor is ugye az első vonatok elindulnak a Székelyföldről, hogy kihozzák Kolozsvárra a székelyeket. Ezen a napon csatlakozik, tehát valószínűleg a toborzás hatására csatlakozik Kővári a székelyhadosztályhoz, és megy Kolozsvárra. Kővári Marcell a hadosztályon belül a 32. Dési Székely vadászezred Csiki századának, ez a Csiki, ez nem a Csiki székelye utal, hanem Csikinek hívták a századparancsnokot, és a századát legendásnak nevezték általában akkor is, és később is, tehát ebben a században lesz szakaszparancsnok. Tehát beosztott tiszt lesz, ebben a beosztásában járja végig a hadosztállyal a demarkációs vonat nyugatra tolódását, a román támadást, amiről majd még lesz néhány szó. Verbőci aktivitása, vezéralkata, katonai ismeretei, és mindazok a jelenvonások, amit a korábbiakban felsoroltam, kijönnek itt nagyon szépen Kolozsváron. Gyakorlatilag odáig jut a dolog, hogy a hadosztályban egy zászlóalj az ő nevét fogja viselni, amelynek ő a parancsnoka, tehát úgy kerül a hadosztály hadrendjébe, hogy Verbőci zászlója. Ugye a vezére akart, kibukik, és a későbbiekben majd látni fogjuk, hogy a legénysége is, amellyel barátságos, de határozott, gyakorlatilag a pokolba után. Tehát Kővári egy beosztott tiszt, Verbőci, ekkor ő már százados, zászlóalj parancsnoki beosztást nyer. Eljön mindkettőjük kicsit előre lépve, mindkettőjük életébe eljön az a pillanat, amikor különböző okok miatt, majd látni fogjuk miért, elkezdik gyűjteni az igazolásokat, Kővári a 40-es években, Verbőcék az 50-es években, különböző hatalmasságoktól, tekintélyes személyiségektől, és elkezdik a kérvényeket benyújtani. Kővári esetében a 40-es években, ugye miről is lehet szó, zsidó származású, jön a zsidó törvény, és mentesíteni kell a zsidó törvény következményei alól. Ezért születnek a kérvények. Verbőcit 51-ben kitelepítik Budapestről Békés megyébe, Hunyára, és onnan írja a kérvényeket, és szerzi be az igazolásokat ahhoz, hogy a kérvénye elintézést nyerjen, pozitív elbírálást nyerjen, és megszüntessék a kitelepítését. Tehát ezek az események, amelyeknek gyakorlatilag nem sok közük van a tiszti karrierhez, vagy mégis, nagyon sokat elmondanak róluk és a korábbi időszakról. Na de visszatérve a székely hadosztályhoz, ezért tudunk sok mindent arról, hogy mit csinált Verbőci a tanácsköztársaság idején, vagy mi történt Kővári, milyen kitüntetéseket kapott, milyen beosztásokban szolgált, és a többi, és a többi. De térjünk vissza a székely hadosztályhoz. Tehát Kővári a 32. gyalogezred egyik szakaszparancsnokaként tevékenykedik. A 40-es években a Székely Hadosztály Egyesület, a volt parancsnokai sorban adják ki az igazolás számára, amelyek arra vonatkoznak, hogy mondjuk ez is egy érdekes kérdés, hogy mennyire tekinthető az ellenforradalom részének a Székely Hadosztály, de hát, hogy részt vett az ellenforradalomban, valóban részt vett az ország területi integritásának a véleményében, és valamennyien kiváló véleménnyel vannak róla. Csak egy momentumot említenék meg, ugye tudjuk, hogy ez a Székely Hadosztály, ez a 10.000 fő, körülbelül 130 km-es frontszakasz védett a románokkal szemben, gyakorlatilag lehetetlen volt a legalább háromszoros túrelőben lévő románokat feltartani, de például a Csiki század Haraklánynál két román zászlóajat ver vissza. Már az összes csapatok, amelyek vagy a bal, vagy a jobb szárnyukon voltak, magyar csapatok már mind visszahúzódtak, és azon kapják magukat, hogy már az egész front 6-8 kilométerrel mögöttük van, ők még mindig állnak az állásaiban is, lövik a románokat. Ekkor, amikor aztán végképp bekerítik őket a románok, akkor a századot szakaszokra osztják, vagyis hát ugye szakaszokra fel is van osztva egy század, de szakaszonként próbálnak kimenekülni a gyűrűből is, és Kővári is sikerrel vezeti ki az embereit egy patak mélyedésében a román gyűrűből, hogy aztán kimenekülve a gyűrűből újra felvegye a harcot a románokkal, hogy lehetővé tegye a másik két szakasznak is a visszavonulását, akik még akkor a román gyűrűben vannak. Tehát ennyit Kővárinak a Székely Hadosztályban betöltött szerepéről. Verbőci útja sokkal messzebbre vezet. Egyrészt ugye zászlóhajparancsnok lesz, kezdetben Királyhágó környékén vezeti a 21. ezredet és a kolozsvári nemzetőrséget, majd amikor kialakul az utolsó demarkációs vonal, akkor a Berényesi medencében vannak, akkor már ők Verbőci, vagyis az alakulatát Verbőci zászlóhajnak hívják, ott van a 21. ezred maradványa, ott vannak a nagyváradi hadapródi iskolások, gyakorlatilag középiskolás korú fiatalemberek, akik ott esnek át a tűzkerességen, ott vannak az Erdélyből visszavonult nemzetőr alakulatok, amelyek nem tették le a románok előtt a fegyvert, illetve ott vannak azok a csendőr egységek, amelyek Erdélyből vonulnak vissza a románok elő. Ezekkel az alakulatokkal veszi fel eredményesen a harcot Verbőci a Berényesi medencében, csak hát ugye történik egy komoly probléma, hogy a Berényesi medencétől északra a Királyhágónál a románok áttörik az akkor már vörös alakulatok által védett Királyhágónál a frontot, és gyakorlatilag Verbőcit északról elszakítják a többi csapatoktól, tehát kénytelen visszavonulni. Verbőci történetét egyébként Koré Endre, az alakulat tábori, református tábori lelkésze megírta, és ezt kiadták legutóbb 2000-ben Erdélyért a Székely Hadosztály és Dandár története címmel. A Székely Hadosztály 19. április 26-án leteszi a fegyvert. Kővári itt van Szabolcsban, a 32. ezred is itt van, leteszi ő is a fegyvert, és Brassóba internálják a románok többi tisztársaival és a legénységgel együtt. 1919, ez ugye április vége, május eleje, 1919 júniusában az erdélyi származású tiszteket a románok a szülőfalujukba, szülőhelyükre, illetékességi helyükre internálják, tehát kiengedik őket, a magyarországi tisztek vagy a felvidékiek, vagy ha délvidéki volt közöttük, azok maradnak továbbra is Brassóban. Kővári is hazakerül Sajó Szent Andrással, nem a nyugalmas napok következnek, naponta kell jelentkeznie a közigazgatási hatóságoknál, a csendőrségnél, a katonai térparancsnokságra rángatják Vesztercére, tehát gyakorlatilag folyamatosan megfigyelik. Részt vesz ebben az időben is az ottani magyar szervezkedésben, ezért is citálják ennyit a románok a különböző hatóságok elé. Magánéletbeli változás is következik be. 1920-ban megnősül Kővári Marcell, és történik valami más, és ekkor kikeresztelkedik, és 1920-ban a keresztségben kapja a Marcell keresztnevet, református vallásúra keresztelkedik ki. Sokat gondolkodtam ezen, mi lehet az oka, hát mi lehet az oka a nő, ugyanis nekem úgy tűnik, hogy a mennyasszony, a későbbi felesége az a református kántor tanítónak a lánya, és hát lehet, hogy a szerelemhez kellett még ez a kikeresztelkedés is, hogy a házasság létrejöhessen, és aztán majd ebből a házasságból gyermekek születhessenek. Sőt, nagyon érdekes, hogy valószínűleg, bár itt a keresztnevekkel van egy kis probléma, az apósa és az anyósa voltak a keresztszülei, és amiben egy pici humor is van, hogy az 1920-as kikeresztedéskor kitöltött keresztelési anyakönyv tartalmazza a bába nevét is. Ugye akkor már 30 éves verbőszi, de a református pap biztos akkurátus ember volt, és beírta a 30 évvel azelőtti bábának a nevét is ebbe az anyakönyvbe. Egyébként a kővári családról annyit, hogy rendkívül erős magyar identitású család lehetett. Az első világháborúban, ugye akkor még Mózes, de most már emlegesük Marcellként, Marcellen kívül még 4 fiú testvére szolgált a monarchia hadseregeiben, 2 hősi halált halt, 1 rokkantként tért haza, és majd aztán egy vonatbalesetben hunyt el. Az apját pedig, amikor a románok bevonulnak Sajószent Andrásra, úgy megverik, hogy rövid idő múlva belehal a sérüléseibe. Na most, hát itt körülbelül 1920-ban vagyunk, még annyit Kőváriról, hogy 20-ban, 21-ben nyilatkoznak arról a feleségével együtt, hogy a magyar állampolgárságukat megtartják, és Magyarországra költöznek, tehát elhagyják Erdélyt. Mondjuk ez egy katonatiszt esetében gyakorlatilag szinte törvényszerű volt, hiszen ha egy közigazgatási hivatalnak fölesküszik, bár tudjuk, hogy ez is óriási probléma, hogy fölesküszik a román államra, az egy dolog, de egy katonatiszt esetében ez egyértelműen árulás lenne. Zaklatták, megzárták őket, gyakorlatilag nem lehetett más választása. Verbőci útja másfelé vezet, azért, mert Verbőci nincs itt. Tehát nincs itt a baktalórendházi fegyverletételi szerződés aláírásakor délebre van, a románok elvágják a hadosztály tömbjétől, és délről Nagyváradon keresztül Biharkeresztes Berettyóújfalu püspökladányon át vonulnak vissza a Belényesi merencéből. Gyakorlatilag szerintem azt se tudja, hogy a hadosztály letette a fegyvert. Tehát nem volt közöttük kapcsolat. Ekkor már ugye április 16-a, már bőven benne vagyunk a dicsőséges 133 nap elejében. Vörösök vannak, ugye a vörösök hagyják, hogy a románok áttörjenek Csucsánál, a Királyhágónál, vörösök vannak mindenütt, özönlenek vissza, általában rabolnak, fosztogatnak. A verbőci visszavonuló alakulatai között, ahogy említettem, voltak csendőrök, és ezek tábori csendőrként szolgáltak a zászlóalj kötelékébe. Ezek a tábori csendőrök a Berettyóújfaluban a fosztogató vörösöket rendbeszedik. Püspökladányban éppen ezért a csendőröket letartóztatják, és letartóztatják a zászlóalj parancsnokát, Verbőci Kálmánt is. 3 csendőrt kivégeznek, Verbőcit is halálra ítéli a forradalmi törvényszék, a vörös forradalmi törvényszék, azonban ekkora már a zászlóalj katonái a vagonok tetejére rakják a géppuskákat, kinyitják a vagonok ajtajait, mindeninnen az állomás épületre néznek a géppuskák, ezért a forradalmi törvényszék meggondolja magát és Verbőcit elengedik. Verbőcit ez nem akadályozza meg abban, hogy a vörös oldalán harcoljon tovább, hiszen Poroszlónál, ugye, ami még a románok felé, Erdély felé hídfő van Poroszlónál, azt védje és biztosítja azt, hogy a vörösök vissza tudjanak vonulni. Ez a fajta tevékenység és részvétele a tanácsköztársaság vörös hadseregében, ez egészen 1919. július végéig folyamatos. Gyakran hivatkoznak az 50-es években a kérvényeikben arra, hogy micsoda haditetteket vitt végbe a Vörös Hadsereg keretében ő és az alakulata. Nem nagyon méltányolták ezt egyébként, de mindegy, innen ismerjük, és hát a Koré leírásából ismerjük azt, hogy mindenütt ott van, és mindenütt ott van a Vörös Hadsereg második székely dandára, hiszen a székely hadosztály maradványaiból megalakul ez a székely dandár azzal a feltétellel, és ezt a vörösök jóvá hagyták, hogy nem szedhetik szét őket. Tehát együtt maradnak ezek az alakulatok, és együtt kerülnek a front bármely szakaszán alkalmazásra. Verbőciék ott vannak június elején, 19. június elején, amikor a Hernánnál megakadályozzák azt, hogy a cseh és a román front összeérjen. Ugye nem az idősebbek, vagy hogy is mondjam, a kevésbé fiatalok, a tanácsköztársaság hadműveletéről tanulva, ugye a dicsőséges felvidéki hadjáratot gyakran emlegették, ennek a felvidéki hadjáratnak a spiccén, az élén verbőciék vannak, ott ők azok, akik feljutnak a Branyiszkói hágóba, és tudjuk, hogy ugye ezt a támadást nem lehetett tovább folytatni, mert Kun Béla megegyezett az Antanttal. Tehát ott is ott van, és aztán július végén, amikor a tiszai offenzíva elindul, amiben végül is a tanácsköztárság belebukik, de nem itt Tokajnál, ahol verbőciek vannak, hanem Szolnoknál, omlik össze a Tokaj össze, vagy a tiszai offenzíva, verbőciek Tokajnál átkelnek a Tiszán, műszaki előkészítés nélkül, oldalba kapják a románokat, és gyakorlatilag kézitusával verik őket az állásaikból, hogy aztán már műszaki előkészítéssel a főerők is át tudjanak elni. Ugye a Tokaji hidat már akkor felrobbantották, tehát ott hidat kellett építeni, műszaki munkákat, hogy nagyobb kellett elvégezni, hogy nagyobb erők át tudjanak kelni. A verbőci általi kérvényekben benne van a folytatása is ennek a történetnek, amit én egy picit érthetően hamisnak érzek. Ugyanis Verbőcinek az 50-es években azt kellett bizonyítani, hogy ő mennyire a Vörös Hadsereg és mennyire a tanácsköztársaság, elmondja, hogy július végén, miután összeomlik a tiszai offenzíva, ő biztosította a vörös csapatok visszavonulását, Egerből kiűzte a románokat és aztán vonult. Az igazság az, hogy visszavonulnak, látva a Vörös Hadsereg szétesését, Miskolcon kitűzik a nemzeti zászlót, ott már verekednek a vörösökkel, és elindulnak a Dunántúra, Vácon vörös ezredet fegyvereznek le, elindulnak a Dunántúra és csatlakoznak a nemzeti hadsereghez. Ezt már sokszor elmondtam, nincs itt ideológiai törés, ők Erdélyért, az ország területi integritásáért harcoltak. Ha túl akarnám karikírozni a dolgot, akkor azt mondanám, hogyha a román hadsereg harcolt volna azért, hogy a király román hadsereget kiverje Erdélyből, akkor oda is beléptek volna. Persze, ez hülyeség. Na most, Verbőci útja a nemzeti hadseregben nem egyértelmű. Később azt írja talán a felesége, hogy 8 hónapra internálták a Vörös Hadseregben betöltött szerepe miatt. Nem amiatt internálták 8 hónapra, a következők miatt internálták. Ez a 3500 fő, 3000-3500 fő majd Dunántúra kerül, és gyakorlatilag a fővezérségnek a legkomolyabb erejét jelenti. Ez mire számít? Arra számít, hogy megalakul a nemzeti hadsereg, megtámadjuk a románokat, és kiverjük őket Erdélyből. 1920 elejére látszik, hogy ez nem fog bekövetkezni. És ekkor kezdődnek a problémák, elindul egy leszerelési mozgalom. És emögött a leszerelési mozgalom mögött Verbőci áll. Tehát miután elvesztik a reményt Erdély visszaszerzésére, megteszik ezt a lépést, és ezután internálják Verbőcit. És valóban, bár ez a 8 hónap egy kicsit nekem soknak tűnik, de pontosan nem tudjuk, hogy mennyi. Na most, az első világháború követő időszakban, egyébként visszatérve Verbőcire, aztán megtalálja ő a helyét a nemzeti hadseregben, és megtalálja a helyét a Magyar Királyi Honvédségben, bár arra is hivatkoznak, hogy az előmenetele nem olyan, de azért csak eléri az ezredesi rangot, ami a maximum volt gyakorlatilag. 1943-ban bekövetkezett, 42-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig. Na de térjünk vissza egy pillanatra Kővári Marcellig. Ő 1920-22-ben a honvédség kötelékében szolgál, aztán lekövetkezik az, ami a trianoni békeszerződés következménye, hogy ugye korlátozzák a hadsereg létszámát, korlátozzák a végtelenségig a tisztika létszámát, gyakorlatilag egy ilyen használhatatlan haderő áll föl, sok a tiszt, ezeket a tiszteket el kell küldeni. Na most Kővári, sok ilyen példát ismerünk, vámőrtiszt lesz. Kezdetben Debrecenben, majd Szombathelyen vámőrtiszt, határőrtiszt, és 32-ben kerül vissza a honvédség kötelékébe. A negyedik honvéd gyalogezredben szolgál Sopronban. 39-41-ben átkerül, 39-ben átkerül a 24. Ugye ez már az ungvári gyalogezred, változnak az idők, első bécsi döntés, Kárpátalja visszafoglalása, aztán majd a második bécsi döntés, tehát az ungvári gyalogezredbe kerül, ahol ezred segédtiszt, és a nagyon érdekesen hazú, különleges alkalmazású törzstisztként szolgált. Ott van a felvidéki bevonuláskor Kővári, ott van Kárpátalja visszavételekor, és ott van az Erdély bevonuláskor is. 1940-ben ugye a zsidó törvény életbe lépte után kezdi el a kérvényeket írni és beszerezni, az igazolásokat Kővári Marcell. Végül is érthető módon és a jogszabályoknak megfelelően a honvédelmi miniszter a következőképpen dől, nem tudom, hallottak-e már ilyet, érdekes. Származási igazolvány. Az igazoló bizottság megállapítása szerint Kővári Marcell alezredes, ugye akkor már alezredes, aki Kővári József és Grün Amália szülőktől 1890 évi február 11-én Sajó Szent András helyiségben született, kikeresztelkedett zsidó, egyébként nagyszülőkig bezárólag tiszta zsidó származású. Az 1939. évi 4. törvénycikk első paragrafus 3. bekezdések B pontja értelmében zsidónak nem tekinthető. Felesége született Orbán Berta, aki Orbán András és Maka Janna szülőktől 1890 évi május 14-én Sajó Szent Rádás helyiségben született, nagyszülőkig bezárólag tiszta keresztény származású. Budapest 1940. november 6-a. Ez a 39. a hivatkozott paragrafus, ez ugye az árjapárja, tehát keresztény felesége van, a gyermekei keresztények, tehát ezért mentesül a zsidó törvény végrehajtása alól, ugyanis a kikeresztelkedés itt nem lehetett, mert kikeresztelkedni 1919. augusztus 1-jéről kellett, ő meg 20-ba keresztelkedett ki. Tehát a felesége által mentesült a zsidó törvények alól. 43-ban nyugdíjazzák. Kényszernyugdíjazást is említ, de nagyjából ekkora ő elérte a nyugdíjkorhatárt. Na most, igen, 1900 debreceni lakos ebben az időben Kővári Marcell, 44-ben kibombázzák a lakásából a nyugállományú tisztet, azt írja, hogy menekülni kényszerül, lehet, hogy valóban így van, lehet, hogy csak a bombázások okoztak károk és lehetetlen állapotok miatt kellett elhagyni a Debrecen, de Balkányban, majd Borsodban, a Cserehárban, Felső Kázsmárkonban. 1945. március 15-én a Debrecenben megalakuló 6. honvéd katonai kerületnél jelentkezik szolgálattételre. És itt a karrierje iszonyú emelkedést mutat, hiszen ugye alezredesként került nyugdíjba ő. Ekkor előléptetik alezredessé. Néhány hónap múlva a tábornoki kar tagja lesz, hiszen vezérőrnagy lesz, és a 6. honvéd kerület parancsnoka. Tehát az első, a demokrat, úgynevezett demokratikus hadsereg első hadosztályának parancsnoka lesz Kővári Marcell. Nem sokáig tartott ez. 1946. június 30-án felmentették a katonai szolgálat alól, vezetői állásra való alkalmatlansága miatt, ez élhetően nem igaz. Elrendelik rendfokozatának közigazgatási úton való megfosztását, tehát rendfokozatától való megfosztását, és azt írják, hogy szolgálatával járó működés az ország demokratikus szellemű újjáalakítását tevőlegesen nem szolgálja. Tehát rendkívül rövid volt ez a karrier, gyors előléptetések, magas beosztás, aztán néhány hónap múlva semmi, nyugdíj se, hiszen tudjuk, hogy a nyugdíját is megvonják a bélistázások során, és 1960-ból találtam nyomát annak, hogy valószínűleg hozzátartozói fordultak nyugdíjban az illetékes hatóságokhoz, de hát elég volt neki ez a 400 forint öregségi nyugdíj, és gyakorlatilag az a 30-valahány év szolgálati időt azt nem vették figyelembe. Tehát ez csak egy ilyen, ez a karrier egy ilyen fellobbanó tünemény volt számára. Nem tudjuk egyébként, hogy miért. Azt sem tudjuk, hogy miért pont Verbőci, vagy miért pont Kővári Marcert nevezték ki a 6. adosztály parancsnokába, és azt sem tudjuk, hogy néhány hónap múlva miért rúgták ki, úgymond nyilvánították alkalmatlannak, egyébként nyilvánvaló, hogy nem lehetett alkalmatlan a poszt ellátására. Verbőci Kálmán 1942-ben kerül nyugdíjba, végig a honvédség kötelékében szolgált a két világháború között és a második világháború kezdeti időszakában is, ő is ott van például az erdélyi bevonuláskor, azért erre figyeltek akkor, hogy ezek a székely hadosztályban szolgált tisztek azért ott legyenek. Tehát olyan beosztásokba rakták őket, hogy mindenképpen el tudom képzelni, hogy Verbőci ott van a kolozsvári bevonuláskor, vagy ott van Besztercén, ott van Kővári, esetleg még Sajószentandrást is útba ejtették, szóval nem lehet tudni, de erre úgy tűnik, hogy mindenképpen figyelt az akkori hadvezetés, vagy politika. Társadalmi tevékenységét is folytat a 20-as, 30-as években. Verbőci Kálmán, ő a Magyar Lövészszövetség főtitkára, szakkönyvet ír ebben a témában. Mivel az idő nagyon előre halad, csak néhány mondatot még, hogy Verbőci Kálmán ugye nyugdíjba ment, és ő soha nem jelentkezett a demokratikus hadseregbe szolgálattételre, érte a nyugdíjas életet, aztán 1947-től az igazságügyi minisztérium alkalmazásában az ország különböző pontjain, például Somogyban a földreformmal kapcsolatos kataszteri munkálatoknak a végrehajtásában dolgozik. Ezek egészen addig, amikor 1951-ben a belügyminisztérium határozatára őt és a feleségét, neki nem voltak gyermekei, Kőváninak egyébként volt két fia, ki nem telepítik Budapestről Békés megyébe, Hunyába. Hogy miért? Hát mert osztályidegen volt, mert holtista katonatiszt volt, igaz, hogy egész élete mondjuk a demokratikus szellemet képviseli és mintázza, és semmit nem követett el, se egyik, se másik. A második világháború folyamán, amiért ne igazolták, volna, igazolták is őket, mind a kettőjüket, de kitelepítik csak, gondolom. Szüksége volt valakinek a lakásra, egészen 53-ig. A Verbőci házaspár az Hunyán él, ez az utolsó lakott településtől 9 kilométerre lévő tanya, ami vélhetően még a sok mindent első világháborúban edződött, székely hadosztályban harcolt, katonatiszt számára, azért már korosodó katonatiszt számára is sok lehetett. És akkor zárásul egy idézetet szeretnénk Verbőci feleségének. Ugye folyamatosan hol a felesége ír az illetékes hatóságoknak két éven keresztül, vagy három éven keresztül, hogy ugyan engedjék már meg, hogy ide és ide költözzenek, ahol befogadnák őket, és egyébként a társadalom hasznos tagjai lennének, meg kertészkedhetnének. Kérelmünket alátámasztom azzal, hogy mindketten betegek vagyunk. Több mint egy éve tartó súlyos szív- és pajzsmirigyes betegségem, melyel a kórházi kivizsgálások által is igazolódott, itt egy kicsi hiba van benne, állandó orvosi kezelésre szorulok. Az utóbbi időben súlyosbodott ez a betegség. Tanyai lakásunk 9 km járásnyire van a falutól, és az orvostól, ahova rendszeres orvosi kezelésre kell járnom. Tehát ez a feleség. Férjem jelenleg beteg, 65 éves, 85%-os rokkantságban van, melyet az 1919-es Vörös Hadseregben töltött szolgálata alatti harcokban szerzett, ez igaz. 19. június elején a Hernád mentén szerez fejsérülést. De szerintem ekkor még nem ilyen beteg, de hát Isten bocsássa meg neki, mindenki szabadulni akart volna Hunyáron. Igen, nagy mértékű, nagyot hallásban is szenved, és neki is állandó orvosi kezelésre lenne szüksége. Na hát ilyen és ehhez hasonló kérvények születtek, és akkor, mint egy tényleg zárásként, Lukács György, a kiváló német nyelven író magyar filozófus igazolása Verbőcivel kapcsolatban. Alulírott, mint a Magyar Tanácsköztársaság 5. hadosztályának megbízottja, igazolom, hogy Verbőci Kálván, mint az úgynevezett székely zászlóalj, egyébként dandár volt, féle önálló dandár, bocsánat, később, 9. dandár része működött. Ez idő alatt nem csak megbízható és kötelességtudó, hanem rendkívül bátor parancsnoknak bizonyult, aki kritikus időkben például a Tiszafüredi hídfő kiürítésében, az kiürítése alkalmával hidegvérről és elszántságról tett tanúbizonyságot, stb. Stb. Na most, hogy ez mennyire használt Verbőcinek ez a Lukács György féle levél 1951-ben, amikor már az ő pozíciói is azért eléggé ingadoztak, hát mint láttuk, semennyire. Na hát ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm a megtisztelő figyelmüket, elnézést, ha itt a szokásomhoz híven zavaros voltam, és hát reméljük, hogy egyszer majd, bár nem nagyon bízom benne, teljességében áll előttünk ennek a két nagy